Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 399. számú dicséretünket énekeljük. A 399. számú dicséretünknek az első versét, a 399. számú dicséret első verse így kezdődik: Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
16. úrnapja, 40. kérdés. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának a halála által. 41. kérdés. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. 42. kérdés. Ha Krisztus meghalt, érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. 43. kérdés. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őnéki szenteljük. 44. kérdés. Miért teszed ezt is hozzá szála alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a könyv negyedik részéből, a negyedik rész első 10 verséből. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, János Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa állt ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban Isten igéje megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Olyan jó eléd jönni, hozzád jönni és előtted leborulni. Köszönjük neked, hogy elfogadsz bennünket a mi bűneink ellenére is. Urunk Istenünk, szégyenkezünk előtted, hiszen ismerjük szent nevedet, ismerjük mindazt, amit kijelentettél, ismerjük a megváltásnak az örömhírét, hallottuk, bizonyságot tettek előttünk is arról, hogy milyen nagy csodát vittél véghez, és hogy megszabadítottál bennünket a bűnnek a rabságától, hirdették az evangéliumot nekünk is, és mi mégis orcánk pirulásával jövünk, hiszen nem hálás életet éltünk mindenben, nem hozzád ragaszkodtunk, nem neked engedtünk, nem téged tettünk mindig a legelső helyre az életünkben. De köszönjük, Urunk, hogy felismerhetjük ezt. Köszönjük, hogy megvallhatjuk a bűneinket, és hogy újra erőt kérhetünk tőled arra, hogy igazi bizonyságtevőid legyünk szavakban, életformában, cselekedetben, helytállásban, bizonyságtételben. Kérünk, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten a Te igéd által erősítsél meg bennünket. A Te igéd adjon erőt ahhoz, hogy ebben megújuljunk, hogy lássuk a szeretetedet, és meglássuk azt, hogy szent lelked erejével képesek vagyunk arra, hogy neked éljünk, hogy neked szolgáljunk, téged tiszteljünk, és téged dicsőítsünk. Kérünk most így, Urunk Istenünk, hogy a Te kegyelmeddel légy velünk, áld meg az ige hirdetését, hadd tapasztaljuk, hadd érezzük kegyelmedet, szeretetedet, üzenetedet, úgy, ahogyan Te elkészítetted. Hadd értsük és hadd kövessük úgy. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 171. dicséretet énekeljük. A 171-es dicséretet énekeljük, amely így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most apostolok cselekedetei 4. részéből a 11. és a 12. verseket olvasom újra. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Mi most az egyházi év rendje szerint még a pünkösd előtt vagyunk, de az apostolok cselekedeteiről írott könyvben már a pünkösd után vagyunk. Túl vagyunk azon, hogy együtt voltak a tanítványok Jeruzsálemben, hogy kitöltetett a Szentlélek, és aztán utána szóltak az emberek előtt, bizonyságot tettek a hitükről, mindarról, amit láttak, amit hallottak, amit megtapasztaltak, megértettek és megéltek, és ugyanígy előállt Péter és elmondta a világ történelemnek az első ige hirdetését, aminek a középpontjában Jézus Krisztus volt. Ezt követően pedig, mint egy 3000 ember megtért és megkeresztelkedett, és akik ott maradtak Jeruzsálemben, azokból létrejött a jeruzsálemi gyülekezet, az ősgyülekezet, az első keresztjén közösség a világon, amely Isten megváltott népét, az új szövetséget jelentette. Azonban ebben az időben ez az ősgyülekezet egy olyan helyzetben élt, amikor egyszerre még a zsidóságukat is megélték, hiszen mindannyian a választott népből, a zsidóságból származtak. Ez azt jelentette, hogy egyszerre tartották meg a hét első napján a Jézus feltámadásáért való hálaadást, a vasárnapot, ami fogalmaink szerint ez a legegyszerűbb, ha így mondjuk, és egyszerre jártak a jeruzsálemi templomban is az ottani szokások szerint imádkozni, és részt vettek, az életüknek része volt a zsidó ünnepek, része volt mindaz, ami a zsidóságnak a hitéletét jelentette. Ez az egyik ilyen esemény a mostani igénknek a közvetlen előzménye, az ékes kapunál történt gyógyítás. Az, hogy Péter és János felmennek a templomba, és az ékes kapunál, a díszes kapujánál a jeruzsálemi templomnak találnak egy születése óta béna embert, aki alamizsnát kér tőlük, hiszen ott koldul, és azt mondja erre neki Péter, néz ránk, felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit, és azt mondja Péter, ezüstöm, aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És akkor az az ember felkel, jár, viszont ennek következménye van, nem csak az, hogy mindenki csodálkozik, az, hogy ő ugrándozik, örvendezik annak, hogy meggyógyult, és végre teljes életet élhet, és aztán utána majd később látjuk, hogy kiderül, hogy hívő is lesz, de felbojdulnak az ott levők is, hiszen felismerik, hogy ez az ember sánta volt, és most meggyógyult, eddig úgy vitték valami alkalmatosságon oda, meg hordták oda, meg vitték el esténként a templomnak a kapujából, most pedig a saját lábán jár, és hát ebből következik az, hogy megkérdezik majd őket a nagy tanács előtt, hogy hát ezt milyen jogon vagy hát egyáltalán, kinek a megbízásából, milyen erővel, hogy mertétek ezt tenni, mi történik itt egyáltalán. És ekkor tesznek bizonyságot a tanítványok, Péter és János a Krisztusba vetett hitükről. Azt látjuk, hogy van itt egy örökölt feszültség, egy örökölt ellentmondás, egy örökölt helyzet, mégpedig abban, hogy ugye az Úr Jézus és a főpapok, farizeusok, írástudók között folyamatosan jelen van egy feszültség. Jelen van egy vita, és ez a fajta ellenségeskedés, ami egyébként nem Jézus részéről, hanem a farizeusok, írástudók, a nép vezetői részéről van, ez továbbra is megmarad a későbbiekben, örökli az első keresztjén közösség. Tehát ahogyan Jézust és az ő tanítását nem szerették, és ahogyan ellene voltak, ugyanúgy az, amikor Jézusról beszélnek, akkor is ellene van. Beszéltünk arról, hogy az első időkben ugye Jézus maga hirdeti a megtérést és hirdeti az Isten országának az eljövetelét, és az ő mennybe menetele után a tanítványokra, illetve mennybe menetelekor a tanítványokra azt bízza, hogy a mennybe menetele után ők legyenek azok, akik beállnak ebbe a szolgálatba, és ők pedig azt hirdetik, amit láttak, hallottak, arról tesznek bizonyságot, vagy ahogy az Apcsel 1.8 mondja, arról tanúskodnak. És ez a tanúságtétel, ez azt jelenti, hogy hirdetik Jézus Krisztust, Jézust, mint messiást, Jézust, mint megváltót, és hát ennek megvan a következménye, hogy létrejön az első keresztény közösség, és hogy mindenkinek elmondják, és megmagyarázzák mindenkinek. Azonban, ahogyan őket nem kedvelték, ahogyan Jézus nem kedvelték ezek a vezetők, ugyanúgy a keresztényeket sem kedvelik. Egy vita van hívők és hitetlenek között. és ez a vita, ez egy örökölt vita, egy örökölt feszültség, és hadd bocsássam előre, hogy ez nem csak akkor volt így, hanem ma is ugyanígy van ez a feszültség, ez az ellenállás hívők és hitetlenek között. De ez a hívők és hitetlenek, ezt tegyük helyre, hogy mit jelent a hívők és mit jelent a hitetlenek. Hiszen itt nem arról van szó, hogy vannak olyanok, akik hisznek valami istenségben, meg vannak az ateisták. Ez a történet nem arról szól. Vannak azok a hívők, akik nem hisznek Jézusban, és vannak azok, akik hisznek. És mind a két csoport egyébként a zsidóságból kerül ki, mind a két csoport, ugyanúgy a tanítványok, és ugyanúgy a zsidóságnak a vezetői is, ugyanahhoz a nemzethez tartoznak, ugyanahhoz a hagyományhoz, ugyanabból a valláshoz tartoznak, vagy ahhoz képest határozzák meg magukat, mint a keresztjének. Ez a vita tehát hívők és hitetlenek között azt jelenti ma is, hogy hát nem is vita, hanem feszültség, amiben ugye nincs megegyezés, amiben mindig valamiféle problémát fog jelenteni, azt jelenti, hogy vannak azok, akik Krisztusnak a követői, és vannak azok, akik nem a követői. Teljesen mindegy, hogy ők ezentúl micsodák, lehetnek ők egyébként bármilyen más valláshoz tartozók, hihetik azt magukról, hogy ők keresztjének, de hogyha nem Krisztushoz tartoznak, akkor bármit hisznek magukról, ők nem azok, ők a másik csoporthoz tartoznak. Az egyik csoport, a tanítványok, Krisztus vallják Úrnak, ő a megváltó, neki akarnak engedelmeskedni. A másik csoport meg folyamatosan vitatja ezt. Vitatja, hogy ki az a Krisztus, meg hogy tényleg úgy kell élni, tényleg azokat a dolgokat kell tenni? Miért akarjátok ezeket megváltoztatni? Miért nem úgy van, ahogy mi szeretnénk? Már úgy megszoktuk. Nekünk van egy elképzelésünk a világról. És a másik csoport meg azt mondja a Krisztusnak a követői, hogy de minket az érdekel, hogy Istennek mi az elképzelése a világról, az én életemről. És az az elképzelése, hogy meg akar engem váltani, és üdvösséget akar adni mindenkinek. Hát és ez nem tetszik. Ez az ellentét, ez egy örök ellentét. Ott van már régen a proféták és a nép között. Az Isten akarata, meg a nép akarata. A Isten akarata, a vezetők akarata. És ott van utána Jézus és a nép vezetői között. Az evangélium, vagy Jézus a messiás, amit nem akarnak elfogadni. És utána ez öröklődik tovább a következőkben is, bár a szereplők továbbra is a zsidóság képviselői akkor még, és ugyanúgy öröklődik ma is tovább, akik Krisztust hirdetik, Krisztusnak engedelmeskednek, és az összes többiek, akik nem. Persze az összes többiek, akik nem, az egy összetettebb csoport, hiszen látjuk a pünköstkor is, vannak olyanok, akik gunyolódnak, vannak olyanok, akik tovább mennek és nem érdeklik őket, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy éljünk békésen el, együtt azt csináltok, amit akartok, vagy mi is azt csinálunk, amit akarunk. Tehát de ezen az oldalon, a másik oldalon, az Istennek az oldalán, vagy az őt követők között, viszont mindenképpen Krisztus van az első helyen. Tehát azt, amit most látunk, ezt a problémát itt a történetben, ez egy örök probléma, ami azóta sem múlt el, mert vannak, akik Jézust Krisztusnak vallják, és vannak, akik nem, és akik Jézust Krisztusnak vallják, azok erről bizonyságot tesznek, erről nem hallgatnak, ezt az üzenetet tovább kell adniuk, és nem mindenkinek tetszik. De nem ettől függ, hogy tetszik, vagy nem tetszik, hanem attól függ, hogy mit bíztak ránk, és mi az, ami a feladatunk. Tehát látjuk ezt a feszültséget. Ezért fogják el Pétert és Jánost, és ezért állítják a nagy tanács elé. A kérdés az, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Kik vagytok? Mit akartok? Mi van a háttérben? Ez egy nagy kérdés. Ugye itt általában, akik nem értik a kereszténységet, valahogy így teszik fel a kérdéseket. Kinek a nevében? Mit akartok ti? Kinek a szekerét toljátok? A világ az csak így tud gondolkodni. Kinek az érdeke? Vajon melyik politikai erőnek az érdeke? Ugye hányszor megkaptuk azt, hogy ellenségei vagyunk a haladásnak, a szocializmus idején mi voltunk a maradiak, azok, akik nem akartunk haladni az új korral, mert ugye oda soroltak bennünket a klerikális, mármint a lelkészeket a klerikális reakció körébe, mert hogy itt van a nagy fejlődés, és haladunk a mesevilág, a kommunizmus felé, és közben pedig mi itt a régi dolgokat hozzuk magunkkal, tehát volt, amikor az volt a baj. Aztán utána meg, máskor meg az a baj, hogy mi akarunk dolgokhoz ragaszkodni, mi vagyunk azok, akik másképp látjuk a világot, mi vagyunk azok, akik nem akarunk igazodni mindig az aktuális dolgokhoz. De kinek az érdeke? Vajon valakinek valakit segíteni akarunk? Biztos valami összeesküvés van a háttérben. Vannak, akik egyenesen ilyen összeesküvésekben hisznek, sok ezer éven áthúzódó összeesküvésen, aminek a célja, hogy az embereket valami módon, valamilyen cél érdekében félrevezessük. Hát ugye, aki épelmével gondolkodik, az ezt nem tudja elfogadni, de hát vannak olyanok, akiknek ez bőven elég ahhoz, hogy boldogok legyenek, vagy azt higgyék, hogy mindent átlátnak és mindent megértenek. Szóval a probléma most is itt van, a kérdés, kik vagytok ti, mit akartok ti itt egyáltalán? Itt vagyunk mi a magunk elképzelésével, hogy majd formáljuk a világot, meg átalakítjuk, meg megmentjük, meg mindenféle. Ti meg a furcsa dolgokat mondtok. Kinek az érdeke ez? Milyen politikai erő áll mögöttetek? Vagy kinek a szekerét akarjátok tolni? Tehát semmit nem ért a világ abból, ami itt van. Semmit nem értenek. Azt kérdezik, milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt? Mi ez az egész? Valami többet mondjatok már. Hát látjuk, most tényleg higgyük el, hogy ez csak ennyi? Hogy tényleg ez itt valami isteni dolog? Nem szívesen hiszik el a vezetők, az akkori vezetők, hogy ez valami isteni dolog. Miért nem szívesen hiszik el? Azért, mert akkor, ha kiderülne, hogy a messiás az, akkor nekik hinniük kellene. Az embereknek talán ez a legnagyobb probléma, nem akarják elfogadni az evangéliumnak az üzenetét. És miért nem akarják elfogadni? Hát kedves testvérek, hogyha elfogadnák, akkor azt értenék meg, hogy van a világnak megváltója. És a megváltó nélkül ránk a kárhozat vár. De az evangélium pont az, hogy van megbocsátás, és van üdvösség. És hogy aki nem fogadja ezt el, az üdvösséget utasítja vissza. Azt mondja, hogy jó nekem a kárhozat is. Ezt senki nem akarja kimondani, hogy jó nekem a kárhozat is. Hanem inkább úgy tesz, mintha ez az egész nem lenne valós. Milyen hatalommal, kinek a nevében tettétek ezt, kérdezik meg. Hogyan lehetséges mindez? Kik vannak a háttérben? Mit is akartok ti valójában? Tényleg csak ennyiről van szó? Ugye nem gondoljátok, hogy ezt elhisszük, hogy tényleg csak ennyiről van szó. Kifogások és mindenféle tiltakozások. És számomra nagyon fontos, hogy itt is Péter nagyon határozottan, és János nagyon határozottan állnak ki, amellett, hogy ők a názáreti Jézus neve által tették, és nem csak azt mondják el, hogy mindez a názáreti Jézus Krisztus neve által történik, hanem azt is, amit a pünkösdi prédikációban elmondtak, akit ti megfeszítettetek, és akit Isten feltámasztott a halálból. Tehát nagyon fontos álláspontot látunk magunk előtt, azt, hogy ők nem a maguk nevében járnak el, hanem küldetésben vannak, és ez a küldetés pedig nem más, mint a názáreti Jézus Krisztusnak a hirdetése, akit egyébként megfeszítettek, és aki feltámadt a halálból. És itt nekem különösen is fontos, és most az utóbbi idők egyik felismerése, hogy egyre többször fordul elő az igében, valahogy eddig erre nem figyeltem, azt mondja, hogy a názáreti Jézus nevében tettük. És aztán utána megismétli a 12. versben, hogy nincsen olyan név, csak ez az egy, ami által üdvözülhetnénk. Az Istennek a neve. Ez a név, ez egy fontos része lesz a kereszténységnek. Az Istennek a neve, amelyik egyébként is a korábbiakban is egy meghatározó gondolkodás jelent. Azt, hogy az ősatyák ismerik az Urat, tudják, hogy ki az ő Istenük. Azt, hogy amikor ott van a Mózes, a apósa juhait legeltetve, és az apósa nyájáról gondoskodva, ott van a Sínai félszigeten, és észreveszi az égő csipkebokrot, megkérdezi, hogy ki vagy te? Ki az, aki küldtél engem? Mi az a név, ami által itt elindulhatunk? Mit kell mondanom? Ki vagy te? Hogy kell szólítsalak? És a későbbiekben is fontos lesz, hogy hogy Isten neve az micsoda. És ugye Isten neve az Ószövetségben a Jahve, és benne van a 10 parancsolatban, hogy az ő nevét hiába nem szabad kimondani, és ezért a zsidóság megpróbálja egyáltalán nem kimondani, nehogy véletlenül hiába mondja ki ezt a nevet, és akkor mással helyettesíteni. Ez a név, az Istennek a neve, ez egy nagyon komoly kérdés és egy komoly üzenet, hogy kinek a nevében. És itt a név pedig, az új, ami itt a névnek a szerepe lesz, az maga a Krisztus név, Jézus Krisztusnak a nevében. Ugye itt részben azt is jelenti, hogy ez a név, ez olyan név, amely a mi titkunk, amit mi ismerünk, amit mi ismerhetünk, ami nem csak egy szó, hanem ennél sokkal többet jelent. Ugye a név, amely egyszerre jelenti, hogy mi oda tartozunk az Istennek a gyermekeihez, a név, amely Istennek a szeretetét jelenti, amely arról beszél, hogy mi az ő megváltottai vagyunk. Amikor arról beszél itt Péter és János, hogy Jézus nevében, akkor azt is látjuk, hogy itt valami küldetésről van szó. Ugye vannak nagykövetek, akik a saját országuknak a nevében járnak el, azt képviselik. De vannak ennél egyszerűbb helyzetek is, hogyha mondjuk valaki kap egy olyan levelet, amit nem tud átvenni a postán, akkor kell egy felhatalmazást írni, hogy az ő nevében valaki átvehesse. Tehát valakinek a nevében, ami azt jelenti, hogy nem a saját jogon, hanem másnak a jogán, másnak a más helyett, vagy másnak a megbizatásából járunk el. Itt ugyanez történik, azt mondja Péter és János, hogy mi a Jézus Krisztus nevében tesszük ezt. Mi a Jézus Krisztus megbizatásából tesszük ezt. Mi nem azért vagyunk keresztjének, mert nekünk van valami ötletünk. Nem azért vagyunk Istennek a gyermekei, mert van valami elképzelésünk, hogy lehet jobbá tenni a világot. Nem azért vagyunk keresztjének, és nem azért tartozunk az Isten népéhez, mert mi kitaláltuk, hogy hogy lehet egy nagyobb egyenlőséget hozni, hogy lehet az embereknek valami fajta új karaktert adni, átformálni a társadalmat, és valamilyen izmussal majd változásokat hozni ott, ahol úgy gondoljuk, hogy ez szükséges. Mi nem így gondolkodunk. Sok ilyen van, volt a világ történelemben, hogy azt is látjuk, hogy ezek jönnek és mennek is, hogy mindig van valami divatos elképzelés arról, hogy hogy kell a világot intézni. Nyilván ezek egyre jobban követik egymást, vagy egyre gyorsabban egymás után, csak néha csak kapkodjuk a fejünket, hogy mi történik. Sokszor úgy járunk, hát lehet, hogy nem mindenki, de sokszor úgy járunk, hogy ami mondjuk még 30 évvel ezelőtt evidencia volt, most az úgy tűnik, mintha teljesen butaság lenne. Szóval a világ olyan gyorsan változik, hogy néha nehéz megérteni, hogy hol is tartanak, meg hogy hogy kerültünk ide, ahol. De hát ezek az izmusok, ezek azok az emberi gondolatok, amelyekkel formálni próbálják, és azért ne legyünk naivak, kedves testvérek, azért érdemes ott is megkérdezni, hogy kinek az érdekében. Tehát ne legyünk teljesen naivak, a dolgok azért nem úgy mennek csak, hogy a csupa jó szándék csöpög mindenhonnan, hanem mindennek megvan az oka a világban, és hát mi viszont tudjuk, hogy itt nem a kinek az érdekében, hanem kinek a nevében vagyunk. Mi nem csak most, Péter és János akkor és azóta is, az Isten küldetésében, a Krisztus nevében járunk el. Jézus Krisztus nevében mi neki engedelmeskedünk, ez nem egy divat, hanem ez az a kőszikla, ami örökké megáll, nem véletlenül mondja itt, hogy ez lett a sarokkő, amelyet ti építők megvetettetek, majd mindjárt erről is lesz szó egy kicsit. Tehát, hogy igazából itt egy olyan dologról van szó, ami az egész életünknek a központi része. És nem csak a mi életünknek, hanem az egész világ életének a központi része. És a nagy változás itt kezdődik el, amikor az apostolok elindulnak és elkezdik hirdetni az evangéliumot. Szóval küldetésben vagyunk. És ennek a küldetésnek a része, hogy arról beszéljünk, amit Isten ránk bizott. Tehát mi nem arról beszélünk, amit mi gondolunk, nem arról beszélünk, amit mi kitalálunk, hanem arról, amiről Péter is, hogy megfeszítettétek, Isten feltámasztotta. Ugye itt nyilván a főpapok valóságosan is olyanok, akik megfeszítették Jézus Krisztust. Amikor mi ezt mondjuk a világnak, hogy megfeszítettétek Jézus Krisztust, akkor mi azt értjük alatta, hogy Jézus mindannyiunk bűnéért halt meg. A miénkért is, mi már tudjuk, hogy a miénkért, és azokért is, akik nem tudják. Mert hogy miattunk, helyettünk és érettünk történt a kereszthalál, tehát ugyan nem mi kiabáltunk ott a tömegben feszítsd meget, de gyakorlatban hozzájárulunk a magunk bűnös életével, a engedetlenségünkkel, hozzájárultunk ahhoz, hogy mivel ezt Isten előre tudta, hogy Krisztusnak értünk meg kellett halnia. De nem csak erről szól, hanem arról is, hogy fel is támadt. És ugye a feltámadás itt még nagyon közeli élménye az akkori keresztényeknek, hiszen nem tudom hány év, 1-2-3 év telik el azóta, hogy megtapasztalták, meglátták Jézust, még ott él az élő testben megjelent Jézus, a feltámadott Jézus az emlékezetükben, egészen közeli élménye még a tanítványoknak, és mindazoknak, akik találkozhattak vele mindkét tekintetben. És ugyanígy ez fontos része a feltámadás. Tehát nem hallgathatjuk el, és nem tehetünk úgy, mintha Jézus csak valami bölcs tanító lenne, nagy az igény erre a világban, hogy így tegyünk, sőt nagy az igény arra, hogy ezeket a tanításokat fejlesszük tovább, mindig az aktuális elvárásoknak megfelelően, hogy a társadalomnak mindig megfeleljen, és nehogy véletlenül úgy tűnjünk, hogy maradiak vagyunk, de ez nem Istennek az igénye, hanem ez egészen másnak, ne is beszéljünk róla, hiszen hogyha eltérünk az evangéliumtól, azzal Istennek mondunk ellent, ezzel pedig nem azon az oldalon állunk, ami az Isten kegyelme, az evangélium, hanem pont a másik oldalon állunk. Szóval döntő dolog, hogy mi küldetésben vagyunk, a küldetésünk arról szól, hogy a megfeszített Krisztus meghalt a bűneinkért, de feltámadott, és ez a fontos dolog, és mi is feltámadunk, Isten gyermekei vagyunk, és hozzá tartozunk. Ez a küldetés, ami egyrészt formál bennünket, másrészt, amit tovább kell adni. A tanítványok kiállnak emellett, ragaszkodnak ehhez, akkor is, hogyha ez nem tetszik, és bizonyságot tesznek erről, és ennek van következménye. A következménye pedig az, egyébként, hogyha kicsit visszamegyünk, azt olvassuk a Apcsel 4.4-ben, de azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Ugye ezt mondja azután, miután elmondja azt, hogy bizony őket elfogták és börtönbe vetették. Ugye két irány van, az egyik azt mondja, hogy ellenség, de közben ott vannak azok, akik hallgatják az igét, és vannak hívők is. Megosztja az embereket az Istennek az igéje, megosztja az embereket az evangélium. Vannak, akik ellene fordulnak, és vannak, akik örök életre jutnak. És a mi dolgunk az, hogy ne erre figyeljünk, hogy mit gondolnak róla, hanem azokért, akik örök életre jutnak, azokért, akik meghallják, azokért hirdessük. Bármi is történik, és kitartóan tegyünk bizonyságot erről. 11. versben olvassuk, sarokkőnek nevezi Jézust, itt Péter, megtelve Szentlélekkel, amikor erről bizonyságot tesz. Tehát egyrészt az, hogy Péter bízik abban, hogy Isten segít neki, hogy bizonyságot tudjon tenni, és azt fogja elmondani, ami rá van bízva. A Szentlélek ad erőt ebben a helyzetben. Gondoljunk bele, ez az a nagy tanács, ezek azok az emberek, akik Jézust, aki aztán tényleg semmit nem tett, és semmit nem lehetett ellene felhozni, halálra ítélik. És most ezelőtt a nagy tanács előtt ott áll Péter és János, ugye az a Péter, aki úgy félt akkor, amikor Jézust elfogták, hogy mire kakas megszólalt, háromszor megtagadta. És ott állnak ketten, ugyanez előtt a nagy tanács előtt, és ők most a Szentlélek erejével mernek bizonyságot tenni. Kicsit sok, vagy olyan helyzet azt gondolom, amiben hasonló, vagy hát nem is ennyire éles helyzetben, de ma is kerülünk a világban, hogy ott állunk azok előtt, akik esetleg hát ellenségei az igének, meg Istennek, meg Krisztusnak, és mégis kell, hogy merjünk bizonyságot tenni, és ehhez a Szentlélek ad nekünk erőt, és imádkozzunk is azért, hogy adjon nekünk erőt, és ne hagyjon magunkra, és ne legyünk olyanok, mint Péter volt ezelőtt, hanem olyanok legyünk, mint Péter lett azután, vagyis miután megkapta a Szent Lelket, és miután megbizonyosodott arról, hogy feltámadott Krisztus, legyünk ilyen bizonyságtevők. Szóval azt mondja itt a Szentlélek által, hogy ez lett a sarokkő, amelyet ti építők megvetettetek. A történet bizonyára ismerős, ugye arról szól, vagy arra emlékeztet, hogy amikor a babiloni fogság után újra építették, talán a fogság után építették újra, biztos, hogy újra építették, de hogy talán akkor játszódik a történet, hogy a építkezéskor a régi nagy köveket, óriási kövekből áll a jeruzsálemi templom, próbálták megkeresni, hogy mi hová tehető, mert a kövek megvoltak, csak nem voltak összerakva, kicsit olyan legós történet volt ez, és hogy a helyét meg kellett találni. Ezt találtak egy követ, ezt nem jó sehová, félredobták. A végén kiderült, hogy az lett a sarokkő, ami ugye összefogja a falakat a sarkánál, hogy megmaradjanak és egybe álljanak. Ugye abban az időben még nem készült betonkoszorú a tetejére, azt gondolom, hanem ilyen sarokkővel fogták össze. És amiről úgy tűnt, hogy hát ez nem jó semmire, az lett a legfontosabb. És erre mondják, hogy Jézus a sarokkő, amit megvetettek, amit úgy gondolták, hogy nem kell, amit ők elvetettek, mert hogy Jézus keresztre feszítették, elítélték igazságtalanul, ő az, aki igazából az üdvösséget jelenti. Vagyis Jézus az, aki egybe tartja azt az épületet, amit építeni kéne a zsidó vezetőknek és az Isten népét. Itt nem egy valódi épületről, vagy egy még valódibb épületről van szó, a lelki templomról, arról, amelyet nem kövekből építenek, hanem az üdvösség által kapott emberekből, akik üdvözülnek, azok mi építjük, az Istennek a népe vagyunk. És elhangzik végül az, amely talán az egyik legfontosabb üzenet, összefoglalva mindezt, azt mondja, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Arról, hogy itt egy névről van szó, ugye ez a név, ez Krisztus, a megváltó, ez az, aminek az ismerete, és nem csak az, hogy tudom a nevét, hanem hogy tudom, hogy mit jelent, ez az, ami az üdvösséget jelenti. Hiszen már beszéltünk róla, de kicsit ebből a látásmódból is emlékezzünk újra, hogy az üdvösség az nem attól van, hogy valaki hisz valamiben. Az üdvösség attól van, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. És amikor azt mondom, hogy ez az a név, amiben üdvösség van, akkor az azt jelenti, hogy én tudom, hogy Krisztus a megváltó, és tudom, hogy engem megváltott. És egy nagyon kemény kijelentés ez, hogy nincsen senki másban üdvösség. Péter elmondja azt, ami miatt nekünk bizonyságot kell tenni. Mi tudjuk azt, hogy csak Jézus Krisztusban van a bűneink bocsánata. Mi tudjuk, hogy az összes többi vallás, az összes többi vélekedés, meg a magam módján hiszek hozzáállás, az nem vezet üdvösséghez. És nekünk ezt, hogyha tudjuk, akkor el kell mondanunk. Akkor egyrészt tudatosítani kell önmagunkban, hogy milyen nagy kegyelemben részesültünk. Itt nem arról van szó, hogy magunkat sokra tartanánk, hiszen nekünk is ajándék. Nem arról van szó, hogy mi elértünk volna valamit, hiszen mi is megkaptuk kegyelemből, bűnösként kaptunk kegyelmet. De nekünk tudni kell, hogy csak ez az, ami üdvözít. És ez a kereszténységnek az üzenete. Üdvösség csak Jézus Krisztus által van. És ugye nem akarunk a többi részéről beszélni, de egy pillanatra mondjuk, hogy mi történik, hogyha valaki nem üdvözül. Az elkárhozik. Itt egyszerűen nem egyszerűen csak arról van szó, hogy most mi kedveskedünk, meg hirdetjük itt a nagy szeretetet. Az igazi szeretet az, hogy Isten önmagát adta értünk, hogy úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi meg úgy szeretjük a világot, hogy ezt elmondjuk nekik. Nem mondjuk azt, hogy maradjatok meg a bűneitekben, milyen jó lesz nektek, hanem elmondjuk, hogy van megváltás a bűnben. Meg nem azt mondjuk, hogy nincsenek is bűnök, igazából mindenki azt csinál, amit akar, ezt nem mondhatjuk, nem verhetjük át őket, kedves testvérek. Hogyha mi tudjuk, hogy miről van szó, nem verhetjük át őket, hanem arról kell beszélnünk, ami ránk bizatott. És ez azt jelenti, akárhogy is nézzük, hogy aki nem hisz Krisztusban, az elveszett. Ez nagyon durván hangzik sokak számára, de nekünk, ugye ez nem azt jelenti, hogy őket lenéznénk, elítélnénk, megvetnénk. Hiszen mi is ebben az állapotban voltunk, amíg Krisztus ránk nem talált. Hanem ez azt jelenti, hogy mi felelősek vagyunk azokért is, akik ezt nem értették, értük is kell, hogy tudjunk imádkozni. És nekik is kell, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot. Végül is Péter is ezt teszi, hirdeti nekik az evangéliumot. Figyeljetek ide, hát van üdvösség, de az Jézus Krisztusban van, nektek is, ott benne kellene hinni. Nem ez lesz a válasz, azt azért így előre bocsátom, nem ez lesz ott a válasz, de azt gondolom, hogy az a bátor kiállás és az a hitvallás, amit ott Péter és János és az összességében az apostolok és az első keresztjének tettek, a következménye az, hogy mi itt lehetünk most. És a következménye, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, és hozzá tartozhatunk. És hogy biztos, hogy vannak még mások is, akikhez ugyanígy el kell jutnia ennek az üzenetnek. És sokszor pont talán ez az, amit megpróbálnak tompítani. Hallottam olyat is, hogy egy keresztjénnek mondott közösség úgy gondolta, hogy megsértenék a bevándorlókat, akiknek más hitük volt Németországban, azzal, hogy a Krisztust hirdetik, mert ez azt jelentené számukra, hogy az ő hitük nem elég jó, de azt tartsuk tiszteletben, hogy az elég jó. Hát persze elég jó valamire, csak az üdvösségre nem elég jó egyik hit sem. Tehát, hogy azért, hogyha ezt elfelejtjük, akkor bizony nagyon furcsa a helyzetbe kerülünk. Természetesen minden nagyon fontos, fontos a szeretetszolgálat, fontos az, hogy figyeljünk egymásra, különösen a gyülekezet közösségében, azt gondolom, hogy ez különösen is ránk van bízva, de az üzenet, amit hirdetünk, és ami összetart bennünket, hiszen mi keresztjének vagyunk azok, akik már ezt meghallottuk, akik értjük, akik tudjuk, hogy Isten megragadott bennünket, akik tudjuk, hogy az üdvösséget nekünk ajándékozta Krisztusban, hiszen mi ezért vagyunk az övéi. Itt elhangzik a név, valamikor volt már erről szó, de hadd fejeződjön be ez az igehirdetés ezzel, hogy mi keresztjének vagyunk. Vagyis mi Krisztuséi vagyunk, Krisztushoz tartozunk. Nem itt, nem a Jeruzsálemben, hanem a szíriai Antiókiában kezdték el keresztjénnek nevezni, hát nem ezzel a szóval, mert Krisztiánosznak, ugye görögül beszéltek ott az emberek, és görögül beszélt ott a gyülekezet, és egymással görögül értettek szót a különböző nemzetiségű vagy nyelvű emberek, meg a görögök, és hát hallották, hogy van egy csoport, akik egy ilyen hasonlók, mint a zsidók, vagy akár ugyanolyanok is, de valami Krisztusról beszélnek állandóan. Nekik valami Krisztusuk van. És hát akkor ezek biztosak Krisztuséi. Tehát egy kicsit ilyen csúfnévnak is indulhatott valamikor, de a keresztjének úgy gondolták, már bocsánat, mindig ezt a kifejezést használom, szóval a gyülekezet tagjai úgy gondolták, hogy tényleg, hát mi a Krisztuséi vagyunk, hiszen meghalt értünk. És utána így is hívták önmagukat, és mi is így is hívjuk magunkat. A név, hogy keresztjének vagyunk, az egy hitvallás, hogy Krisztus tulajdonai vagyunk. Erről beszél a Heidelbergi KT is az első kérdésben, pont erről van szó, amikor azt mondja, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Vagyis, hogy most már hozzá tartozom, az ő népének a tagja vagyok, a választott népnek a tagja. És mi, akik ezt megtudtuk, akik ezt megismertük, ezt nem hallgathatjuk el. Mi nem egy olyan közösség vagyunk, akik hagyományőrzők vagyunk. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy hát milyen rendes tőletek, hogy őrzitek ezt a régi hagyományt. Mi semmilyen hagyományt nem akarunk őrizni, azon kívül, ami a Bibliában van. Nem szokásokat őrzünk, nem hagyományőrzők vagyunk. Mi nem egy segélyszervezet vagyunk, ugye sokan azt gondolják, hogy hát az egyháznak az a dolga, hogy adakozzon, és akkor helyettük, elsősorban helyettük, mert ugye ők nem akarják. Mi nyissuk meg a templomot ide, jöjjenek a hajléktalanok, ugye mindenki nagyon szívesen ad tanácsokat másoknak, hogy mit csináljon, de nem biztos, hogy szívesen tenné meg ugyanezt a saját otthonával, mert ez nekünk az otthonunk, és nyilván megvan a helye azoknak, annak is, hogy segítsük azokat, akik hajléktalanok. Fontos dolog, csak nem szabad keverni a dolgokat. A másik, hogy magától értetődik az is, hogyha itt az utcán, a templom mellett emberek lennének hidegben, étlen, szomjan, akkor nem hagynánk őket kint, ez természetes. De magától értetődik az is, hogy nekünk van egy küldetésünk, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez a küldetés a mi dolgunk, nekünk ehhez kell ragaszkodni, nekünk emellett kell kitartani, sőt, mondok még valamit, kedves testvérek, hogyha valaki ezt a küldetést túl erősnek érzi, kezdjük ott, hogy nekünk ezt kell megélni. Megéljük imádságban, dicsőítésben, közösségben, megéljük a lelkesedésben is akár, hogy először abban mutatjuk meg a világnak, hogy elkötelezettek vagyunk Isten gyermekeiként, hogy a hitünk igazságaihoz ragaszkodunk, hogy ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, a döntéseinkben, és ragaszkodunk az időbeosztásunkban, és ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk. Kedves testvérek, nagyon fontos üzenet, a legfontosabb üzenet. Olyan fontos ez az üzenet, hogy még az internetes csatlakozásunk is megszűnt ma reggel. Nem tudtunk csatlakozni, úgyhogy ezt csak felvételről lehet majd megnézni. Miért? Nem tudom miért. Biztos van valami technikai oka, ki fogjuk deríteni, nem én, majd valaki ki fogja deríteni, és helyreállítjuk jövő vasárnapra. De azt gondolom, hogy ez az üzenet, hogy nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, ez egy nagyon nagy üzenet. Te megértetted? Te elfogadtad, hogy ebben a névben üdvözülsz? Úgy élsz? Ilyen hálásan? Ezt hirdeted? Óriási feladat és óriási üzenet mindannyiunknak. Adja meg az Úristen az ő kegyelméből, hogy ilyenek lehessünk, és ne feledkezzünk meg erről, és köszönjük meg neki, hogy emlékeztetett bennünket erről a kiváltságról. Örök életünk van Krisztusban, az övéi vagyunk, nem a bűnnek a szolgái vagyunk, hanem Isten gyermekei, aki megajándékozott bennünket a vele való közösséggel már most, és egykor ezzel az örök közösséggel is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 399. dicséretnek, a 399. dicséretnek a 12. versét énekeljük. Ezt énekeltük már ezt a dicséretet, de most ugyanebből a 12. verset így kezdődik. Fordítsd hozzám, szent atyám szemeidet. Istenünk megszólító kegyelmére válaszoljunk imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, neked köszönjük meg, most is emlékeztettél bennünket arra, hogy a tieid vagyunk. Megvalljuk előtted, hogy a hétköznapok forgatagában gyakran olyan sok mindenre figyelünk, rohanunk, igyekszünk, hogy szinte szemünk elől tévesztjük azt, ami a te üzeneted, az örömhírt. Urunk, minden nap jó megkapni az erőt tőled, szent lelkednek a bátorítását, erősítését, de olyan jó, hogy adtad nekünk ezt a napot, a te napodat, amely a mi napunk is lehet az Úr napját, amikor eléd jöhetünk, elcsendesedhetünk, azt az órát, amikor csak rád figyelünk. Uram, azért imádkozom, hogy tudjuk ezt megbecsülni, tudjuk ezt áron is megvenni, tudjuk ezt az életünkben olyan helyre tenni, hogy ne vesszen el, ne tűnjön el, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy erősítsen. Urunk, köszönjük neked, hogy velünk akarsz lenni, megélhetjük a veled való közösséget. Hálásak vagyunk arra, hogy voltak előttünk bizonyságtevők, akik elmondták mindazt, amit hittek, láttak, megéltek, és köszönjük, hogy a Szentlélek által nekünk is erőt adsz ahhoz, hogy mindezt higgyük, lássuk és megéljük. Urunk, bátoríts bennünket a mindennapokban a te kegyelmeddel. Légy segítségünkre és emlékeztess a te igédben. Köszönjük neked, hogy ismerjük azt a nevet, a te szent nevedet, amely dicsőséges név, és amely által van üdvösség ebben a világban. Sőt, köszönjük, hogy erről a névről neveztetünk keresztjénnek, hogy hozzád tartozunk. És hiszük, Urunk, hogy ez a hozzád tartozás örömet is jelent, és lehetőséget is jelent. Köszönjük, hogy hívhatunk segítségül. Köszönjük, hogy a mi atyánként szólíthatunk téged, és Urunként dicsérhetünk Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a gondjainkkal, a bajainkkal, mindazzal, ami foglalkoztat bennünket, eléd jöhetünk, és hálásak vagyunk, amiért nincsen olyan imádság, amelynek ne lenne előtte egy jogosultsága, amelyet a segítségedet kéri, amelyben kérjük a kegyelmedet, amelyben útmutatást kérünk tőled. Tudod, hogy mik azok, amelyek nehezek, mik azok, amik küzdelmesek, mik azok, amik félelmetesek az életünkben, milyen aggodalmaink vannak. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, hallgasd meg az imádságainkat. Imádkozunk nem csak önmagunkért, hanem szeretteinkért, mindazokért, akik körülöttünk vannak. Imádkozunk keresztjén testvéreinkért, és köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy élő reménységet adsz mindannyiunknak a te ígédben. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a betegeinket. Köszönjük a testvéreinket, azokat a gyülekezeti tagokat, akikről tudunk, hogy az elmúlt héten műtétjük volt, és hogy jobban vannak, és hogy épülnek. Kérlek, Uram, hogy légy az ő gyógyítójuk, és állj melléjük. Imádkozunk minden betegért, gyülekezetben és azon kívül, rokonságban és azon kívül. Urunk, légy kegyelmes hozzánk. Eléd hozzuk emberi kapcsolatainknak a válságait, amelyekre rá terhelődnek a mi bűneink. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes ezekben, légy segítségül, hogy békességünk legyen veled, és békességünk legyen egymással. Urunk, így imádkozunk azért is, hogy ebben a nehéz helyzetben légy ott mindazokkal, akik betegeket ápolnak, betegekről gondoskodnak, irányítják és részt vesznek a járvány elleni védekezésben. Urunk, légy segítségül, hogy minél előbb, minél többen tudjunk együtt lenni. Adj bölcsességet. Látjuk, hogy mennyi butaság hangzik el a világban. Adj bölcsességet, hogy jobban értsük mindazt, ami történik, és jobban tudjunk a te akaratod szerint egymásra és önmagunkra is figyelni. Kérünk, hogy a jó akaratot erősítsed meg bennünk és mindenkiben. Urunk, így imádkozunk neked a te kegyelmedért, hogy őrizd meg bennünket és tartsd meg. Tartsd meg a gyülekezetünket, és szólíts meg a te ígédben mindannyiunkat. Add a szent lelkedet, hogy értsük és szeressük a te ígédet. És így imádkozunk református egyházunkért, református egyházunk vezetőiért. Imádkozunk minden keresztjén közösségért ezen a világon. Különösen is magyar közösségekért. Urunk Istenünk, hallgasd meg a könyörgésünket, amikor egyházunk, népünk, nemzetünk, országunk vezetőiért imádkozunk. Te bíztad ránk ezt az imádságot, hogy mindenkiért imádkozzunk, kérünk, hogy hadd legyen bölcsességük és legyen bölcs döntésük a mi népünk érdekében. És imádkozunk a békéért, hogy ezt őrizd meg közöttünk és őrizd meg körülöttünk. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy azokat, akik fölöttünk vannak, áld meg a hittel is, hogyha nem ismerik még a te nevedet, hogy a te nevedben legyen bölcsességük. Urunk, tarts meg minket az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, sok minden van még, amiért könyöröghetnénk, magunk, közösségeink, világunk, betegségeink, csapások, terveink, foglaljuk ezt most össze, és együtt az Úr Jézustól tanult imádsággal mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel megköszönjük az érkezett adományokat. amiket átutalással kaptunk a gyülekezet fenntartására és működtetésére. A ránk következő héten, a tervek szerint, vasárnap istentiszteletet tartunk, igyekezni fogunk, hogy ez egy élő közvetítés legyen, és hogy mindenkihez eljuthasson, ne csak felvételről úgyis, hanem élőben is az Istennek az igéje. A szokásos alkalmakat tartjuk, a bibliaórát, a felnőtt konfirmációt és a konfirmációkat, és a fiataloknak a bibliaóráját pénteken a ránk következő héten, mind online alkalom lesznek. A istentiszteletünk végén a záró énekünk a 299. dicséret, a első és az ötödik, a legelső és az utolsó verseit énekeljük, tehát első és ötödik verseket. A 299. dicséretnek első és ötödik verseit énekeljük, majd az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. Jézus hív, bár zug morajlik. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.